Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelője helyéről. Ez szenzációsnak mondható. Hogyan sikerült mindezt elérni, minek a segítségével?
Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalat, illetve a telelőhelyét a székicséreknek.
Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla? Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a székicsérek.
Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről. Csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
Hány madárra tettek nyomkövetőt?
9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarak, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a székicsérek útját?
Most igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
A 9 madárból hány tért vissza?
5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
Így van. Korunk nagy székicsérkutatói, székicsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a Hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csabánát, egészen hogy fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez az igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni. Ezért a Szaharát minden esetben egy ugrásra kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen itt a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelő területet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét van, időszakban, igen. Tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészkelőhelyeire.
Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a cégkicsér, mert nem egy nagy madárról van szó.
Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat, hiszen a székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot. Tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen egy énekesrigó méretű madárról beszélünk, tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a Száhel-övezetbe eljussanak Szaharán keresztül.
És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
Részleges vonulási útvonalat, ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítés nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján, hogy az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása rövid megvizsgálás és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén jövőben fejlesztjük a fajaink a védelmét.
Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arról álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a székicsérek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült.
Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja a letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Tehát ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérése is nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Hát bízunk benne, hogy ezek a madarak is épségből visszaérkeznek, és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén 3 madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros telepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bír kutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt, így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
Mi történt a székicsérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett székes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a karcag és kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántó földek adják az élőhelyét, a fészkelő helyeit.
Így van, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Ugyi, Pumpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak a alapját ez a karcag kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és a Zalföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a II. Világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor a utolsó fészkelő székicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása, esetleg a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízeltlábú közösségek, amely például székicsérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken, így lehet, hogy elfogyott a táplálék. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is a jelenlegi vizes élőhely, illetve gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a székicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjen a Hortobágy szikes pusztájára.
Mi a helyzet a Dél-Alfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt székicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Dél-Alföldön is székicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek a egyedek a Dél-Alföldet.
Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a székicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket, amely során védőzónát jelölünk ki a fészek körül, így a gazdálkodó is meg tudja csinálni a talajmunkákat, illetve a székicsér védelme is biztosított lesz. Ebben esetben a térségi gazdálkodó partnerek a fajnak a védelmében. Azt lehet mondani, hogy egy évtizedes, vagy akár két évtizedes szakmai kapcsolat, illetve kollaboráció alakult ki a gazdálkodók és a természetvédők között, úgyhogy ők támogatják a fajnak a védelmét a térségben.
De egyébként 2012 volt a fordulópont? Mert ugye a populáció csökkenés, ha jól tudom, odáig vezetett, hogy 2012 körül mindössze 16 pár volt az országos ismert állomány. Tehát itt jöttek önök kutatók, akik azt mondták, hogy be kell avatkozni, valamit változtatni kell, hogy ez a madár, ez továbbra is fészkeljen Magyarországon.
Így van. Akkor volt egy mélypont, érdemben az akkor meglévő védelmi intézkedéseinket a fejlődő digitális technikai, így gondolok a térinformatikai eszközök alkalmazásával elkezdtük a fajvédelmét újra gondolva úgy végezni, hogy már minden egyes pára úgy tekintettünk, illetve a védelmünket úgy szerveztük, hogy napi szintű visszaellenőrzéssel, napi szintű kontrollal gyakoroltuk a fajnak a védelmét, hiszen már olyan ritka volt a madár, hogy tulajdonképpen annak a néhány egyednek, vagy néhány párnak a védelmét egyénileg kellett biztosítani. Ez változott akkor, és ahogy említettem, hogy a digitális eszközök tárháza a térinformatikai szoftverek alkalmazásával már láttuk a térképen, hogy hol vannak a fészkek, ott a védelmi munkákat is, akár mondjuk a sorközművelésnél precízebben tudtuk koordinálni, illetve kezelni, így elkezdett csökkenni a potenciális veszélyeztető tényezőknek a száma. Mellette a hivatásos vadászati szervek is segítették a munkánkat a szörmis és tollas dúvad egyedek célzott szelektív kivételével, itt gondolok a dolmányos varjú és a róka, mint jelentős fészekpredátornak a kontrolljára, illetve a gazdálkodói partnerek is elkezdtek minket azzal segíteni, hogy 2017-ben egy ugaroltatási program keretében Székicsér barát ugarakat kezdtünk kialakítani a Kisúszalási Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT segítségével, illetve közreműködésükkel, amelyet a székicsérek megköszönték, már abban az évben elkezdték kolonizálni, illetve elfoglalni. Azóta minden évben alakítottunk ilyen székicsérbarát ugarokat, amelyekben nincsen gazdálkodás, amíg a székicsérek fészkelnek, és a madarak így biztos, nyugodt helyre leelnek a őstelepi környezetben.
Tehát magyarán most már a székicsérek leginkább ezeken a fekete ugarokon fészkelnek?
Részben azt nem tudjuk befolyásolni, úgymond nem tudjuk a madaraknak megmondani, hogy gyertek ide, itt lesz a legbiztonságosabb, tehát mai napig így pláne, hogy növekedett a populáció, nagy arányba fészkelnek még kapáskultúrákon, azokon az élőhelyeken a egyedi fészek védelmi, úgymond protokollunkat, védelmi rendszerünket használjuk, az ugar területeken pedig a kvázi szántóföld élőhelyeket fejlesztjük.
A megtalált fészkelések alapján hány pár fészkel Magyarországon? Mert ugye vannak 2024-es adatok, ha jól tudom.
Igen. Minden évben össze szoktuk gyűjteni a fészkelési adatokat. A székicsérre azt szokták mondani, hogy fluktuáló állománya van, amely azt jelenti, hogy a természetes populáció változások között évente hullámzás van, tehát lehet kevesebb pár is, lehet több pár is. Tavaly évben körülbelül olyan 75 pár volt az országos állomány, mely mérsékelt számcsökkenést eredményezett, de ettől nem kell alapvetően megijedni, nem kezdett el csökkenni a fajnak az állomány, hiszen a hosszú távú populáció dinamikai elemzéseink alapján, tehát ahogy a párok számát évről évre összeadjuk, nő a fajnak a populációja Magyarországon.
Mondta, hogy összefogtak a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT-vel, és az ő közreműködésükkel két helyszínen mintegy 90 hektáron sikerült székicsér barát fekete ugarokat kialakítani. Ez más fokozottan védett vagy megritkult madaraknak is kedvez?
Így van, úgy szoktuk mondani, hogy a természetvédelmi szempontból a székicsér egy fontos ernyőfaj, hiszen a faj védelmére fókuszálva indirekt módon segítünk más társfészkelő, földön fészkelő madárfajokat, így a kritikusan veszélyeztetett, fokozottan védett nagygodának is, piroslábú cankónak is, aki szintén fokozottan védett, de mellett olyan még most gyakorinak számító, de ritkuló félben lévő madarak is élőhelyet teremtünk, mint akár a bíbic, vagy éppen a jellegzetes mezei pacsirta, vagy sárga billegető.
A mezőgazdasággal foglalkozó emberek, azok mennyire partnerek önökkel? Tehát most már kialakult egy olyan rendszer, hogy automatikusan szólnak önöknek, hívják önöket a segítségkel?
Érdemben azt lehet mondani, hogy a térségben dolgozó, akár magángazdálkodók, akár szervezeteknek a képviselői személyében partnerre találtunk. A térségben élő Nagykun embereknek a ökológiai szemlélete jó és folyamatosan fejlődik. Ők nem akarják, hogy ez a faj eltűnjön a térségben. Kvázi egy közös célként éljük már meg most a fajnak a védelmét. Olyan esetben, hogyha székicsért látnak mondjuk az aktuális területükön, elég gyakran előszak a fordulni, hogy már előre kerestek minket, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságot, hogy nézzük már meg a területüket. De minden olyan esetben is, amikor védőzónára kijelölésére van szükség, partnerek szoktak lenni és segítik a munkánkat.
Olyan volt már, hogy önök keltettek ki tojást? Tehát tojásmentés van?
Volt már rá példa, volt már rá precedens, hogy menteni kellett tojásokat, és a szkelési időszakban olyan stádiumban lévő fészkekhez raktuk vissza, amelyek hasonló kelési stádiumban voltak. Itt azt tapasztaltuk, de ez egy alkalmi esemény volt, hogy elfogadták a szülőmadarak, úgymond most a fiókákat, és felnevelték őket.
A védelem mellett a faj kutatására is komoly figyelmet fordítanak, mondta a jeladós nyomkövetők felhelyezését a madarakra, de emellett ugye nagyon fontos a gyűrűzés, méghozzá a színes gyűrűzés. Milyen adatokkal tud szolgálni egy színes gyűrű önöknek?
Így van, tehát minden kutatási eszköztár megvan a sorrendisége, amivel tudunk éppen aktuálisan dolgozni, illetve nyilván ezekkel információkat gyűjteni. A színes gyűrűzési projektünk 2019-ben kezdődött, és alkalmas volt számunkra olyan szempontból, hogy elég hamar megismertük azt, hogy azok a jelölt fiatal egyedek vagy fiókák, amelyeket az adott évben megjelöltünk, azok vissza-vissza térnek a nagykunságba, úgymond lokálpatrióták a térséggel kapcsolatban. Ez a visszatérési ráta azóta is jelentős, és folyamatosan növekszik. Emellett kisebb eséllyel ugyan, de bíztunk benne, hogy az országban más helyeken is bukkannak fel általunk jelölt székcsírek, vagy akár külföldön is. Így került elő már Hortobágyi Nemzeti Parkban is jelölt egyedünk, vagy akár Szeged térségében, de külföldi megkerülésünk is volt, így Ukrajnában, illetve Lengyelországban bukkantak fel általunk színes gyűrűzött székicsérek.
Lehet más madarakhoz hasonlítani a székicsért, mondjuk a gólyákhoz olyan szempontból, hogy ugyanarra a helyre térnek vissza tavasszal, amikor visszajönnek fészkelni?
Igen, ahogy említettem, már most az kezd körvonalazódni, hogy a mi populációnknak a madarai azok lokálpatrióták, egy ilyen hatalmas út után is ide érkeznek vissza. Jelenlegi elméletünk alapján az a fő mozgatórugó, hogyha sikeresek a fészkelő párok és a fiókák sikeresen ki tudnak repülni a térségbe, akkor jellemzően arra a helyre jönnek vissza, ahol korábbi évben pozitív információkat tapasztaltak meg. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen fontos az, hogy a madarak biztonságos helyen tudjanak létezni és visszaporodni.
A klímaváltozás, az asszály mennyire játszik szerepet a fészkelési sikerben vagy a fészkelésben? És ezt azért kérdezem, mert azt mondták, hogy az idei tavasz volt az eddigi legszárazabb. Rettentő mínuszban van a talajvízszint, a földfelszín, a székicséreket ez befolyásolja? Tehát kellett mondjuk területeket elárasztani, vagy segíteni abban, hogy tudjanak fészkelni?
Biztos, hogy befolyásolja, bár ezt kutatás szempontjából nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. A táplálékbázisát biztos, hogy befolyásolja, tehát azt a rovar közösséget, amelyik ez a madárfaj, ugye a szaporodás alatt táplálkozik, elképzelhető, hogy denzitását befolyásolja. De a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság is tett lépéseket természetvédelmi célú árasztások révén, hogy a vizes élőhelyeket biztosítsa, illetve a térségi rizstelepek, mint másodlagos segélyvizes élőhelyek töltenek be fontos funkciót a faj megtelepedési szempontjából.
Az, ami annak idején volt, és amekkora állományban fészkelt Magyarországon a székicsér, az visszatérhet? Tehát lehet még annyi székicsér Magyarországon, amennyi mondjuk az 1980-as években volt?
Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni. Az ember azt mindig azt mondja, és próbál pozitívan tekinteni a jövőre, hogy igen. Élőhely fejlesztésünk, illetve a faj direkt védelme révén törekszünk a faj megerősítésére, de azt a populáció méretet visszaállítani, ami mondjuk a 1950-es, 70-es, 90-es évek elején volt. Nem mondom, hogy nem, de nagyon-nagyon nehéz lesz.